Durai Miklós, a magyar nemzet, elsősorban a felvidéki magyarság vezéregyénisége tavaly, miután a magyar koalíció pártja a szlovákiai választáson nem jutott be a parlamentbe, lemondott a párt vezetéséről, de nemzetstratégiai elképzeléseinek ma is hangot ad. Figyelemmel kíséri a magyarországi alkotmányozási folyamatot, és az alaptörvényben egyértelmű kifejezéseket hiányol. Fontosnak tartja tisztázni, mit értünk népen, nemzeten, állampolgáron, hogy később ne legyenek majd erről véget nem érő viták. Mindezzel összefüggésben a politikus írót legutóbb megjelent könyvéről is kérdezi Perjés Klára.
Durai Miklós, bár lemondott az elnökségről, mégis úgy hírlik, hogy mindennapos kapcsolatot tart a magyar koalíció pártjával. Lehet, hogy mégis visszamegy majd a politika csinálók közé?
Ez nem valószínű, mert én végig gondoltam azt a 20 évet, 21 évet, ami mögöttem van a hivatásos politizálásból, és arra jöttem rá, hogy sokkal eredményesebb voltam akkor, amikor a kommunista időszakban vállaltam azokat a konfliktusokat a hatalommal, mert akkor valóban eredményt tudtam elérni az iskolák megmentésével kapcsolatban, annak köszönhetően, hogy még ma is vannak magyar iskolák felvidéken. Viszont az elmúlt 20 évben, ha végig gondolom, hogy mit sikerült elérni, egyetlen egy eredményt lehet mondani, hogy sikerült elfogadtatni egy olyan törvényt a szlovák parlamentben, amelynek alapján létre lehetett hozni a Komáromi Magyar Egyetemet. Semmi más eredményt nem tudtunk elérni. Tulajdonképpen egy elfecsérelt 20 év volt.
Akkor mi mondatta le, a tehetetlenség, vagy a tisztesség, hiszen úgy érezte, hogy nem szerepeltek jól a választásokon?
Ennek sok oka van. Nyilván, hogy a közvetlen kiváltó ok az, hogy a Magyar Koalíció pártja kibukott a parlamentből. Ilyenkor kötelessége a vezető politikusoknak lemondani. De hogyha hozzáveszük ezt a 20 éves tehetetlenséget, meg személy szerint azt, hogy tulajdonképpen 1990. februárjától kezdve rengeteg politizáló kollégám elsősorban arra törekedett, hogy rajtam gyalogoljon végig. Nem az volt a célja, hogy közösen írjunk el sikereket, hanem az, hogy engem hogyan lehet félreállítani, meg kinyírni. Tehát nekem már nem kell ebből a ellenséges környezetből.
De mégis visszatér közéjük.
Akik igényt tartanak arra, hogy velem találkoznak és beszélgessenek, azokkal én is szívesen találkozom. De aki erre nem tart igényt, azt elkerülöm.
Azért a politizálásról nem tud lemondani, hát mint író, mint közíró, minden gondolatában, minden mondatában ott van a nemzetféltés. Manapság legkevesebben a felvidéki magyarok közül vállalják a kettős állampolgárság kérését. És azt is mondják, hogy azért, mert akkor elveszítik a szlovákot. De miért olyan nagy baj, ha elveszítenék a szlovákot?
Nem az a baj, hogy ez lenne a következménye, hanem a baj az, hogy egy ilyen törvénymódosítást fogadtak el Szlovákiában. Az is baj, hogy a magyarországi politikusok nem hallgatták meg a mi kérelmünket, hogy egy pár napot várjanak az állampolgársági törvény módosításával, de a legnagyobb baj az, hogy milyen emlékeket ébreszt az emberben, egy felvidéki magyarban az állampolgárság elveszítése. Visszaidézi 1945-öt, a jogfosztottság időszakát. Majdnem 5 éven keresztül a felvidéki magyarok jogfosztottak voltak, nem volt állampolgárságuk, elvesztették az állásukat, a nyugdíjjogosultságukat, a vagyonukat elkobozták. Tehát ezt a emléket ébreszti fel a felvidéki magyarban az állampolgárságnak az elvesztése, és ez a félelem az, amely áthatja a felvidéki magyaroknak a lelkét. Sokszor szoktam mondani, hogy most a legmegfélemlítettebb és legrosszabb helyzetben lévő magyarok éppen a felvidékiek.
El lehet-e érni, hogy megváltozzon majd ez a törvény? El lehet majd fogadtatni a szlovák parlamenttel?
Nekem az az érzésem, hogy a mostani szlovákiai kormánykoalíció annyira gyenge lábakon áll politikailag, hogy nem képes arra, hogy megváltoztassák a szlovák állampolgársági törvényt. Más olyan problémák is vannak, amelyekre a jelenlegi szlovák kormánykoalíció nem alkalmas, és nem csak a magyarokkal kapcsolatban, de a országnak a kormányzására sem igazán alkalmas, hiszen 6 politikai pártból áll. Egyszerűen lehetetlenség, hogy a 6 politikai párt mindenben mindig meg tudja tudjon egyezni. Szerintem ennek a kormánykoalíciónak meg kellene bukni.
És akkor mi lesz a népszámláláskor? Ha most már így sikerült a megfélemlítés, a jogfosztottság időszakát föleleveníteni a felvidéki magyarságban, merik-e magukat magyarnak vállalni annyia, mint legutóbb?
Én merem remélni, hogy sikerül a félelmeket ebben a vonatkozásban leküzdeni. Hiszen hogyha az elmúlt évtizedek népszámlálásait vesszük, úgy tapasztaltam, hogy a túlnyomó többsége a felvidéki magyaroknak nem félt bevallani azt, hogy magyar. A kommunista hatalom átvétel utáni első népszámláláskor még igen, akkor még féltek. De az 1961-es népszámlálás szerint ez a félelem már nagyon csökkent, és azt lehet mondani, hogy a most becslés, amit mondok, hogy a felvidéki magyaroknak mintegy 80-90%-a megmerte vallani a magyarságát. Akik nem vallották be, hogy magyarok, azoknál sem biztos, hogy a félelem dolgozott, hanem identitás problémáik voltak, vagy például vannak, akik nem tudják megkülönböztetni a nemzetiséget és az állampolgárságot egymástól. Tehát különböző okai lehetnek ennek, de szerintem a 80%-a biztos bevallott, hogy magyar nemzetiségű.
Akkor most szám szerint hányan lesznek magyarok, akik annak vallják magukat?
Hát, hogyha
szerint
az folytatódik, amire 2001-ben derült fény, hogy 1990-hez képest 47 ezerrel csökkent a felvidéki magyaroknak a lélekszáma, akkor félek, hogy a soron következő népszámlálás, mondhatni, csalódást fog nekünk okozni. Viszont most is arra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy nagyon fontos, hogy beírják a magyar nemzetiséget. Itt nem csupán a számokról van szó, hanem az arányokról és a társadalmi súlyról, meg egy magatartásról. Én remélem, hogy a felvidéki magyarok nem okoznak a nemzetnek csalódást, még hogyha esetleg a számok fájdalmasak is lesznek.
Az elmúlt év végén megjelent ismét egy könyve a megvalósult elképzelhetetlen címmel a Trianon Kutatóintézet gondozásában. Olyan írások, amelyek 1986 és 2010 között keletkeztek, és a trianoni békediktátum okán született. Írások ezek, mint hogy a beszélgetésünk is annak okán van, hiszen nem is kellene akkor beszélgetni ilyen témákról. Ennek a következménye olyan életek, mint Kovács Jánosé az első írásában, az 1908-ban született ember 6 országban lakott, de sohasem költözködött.
Igen, hát ez a úgynevezett kárpátaljai sors. Sok millióan vagyunk, akik fölött a államhatárok többször is átléptek a 20. század során. Talán a legtragikusabb, vagy a leginkább lelket tipró az, hogy minden egyes alkalommal, hogy átlépett fölöttünk a határ, az államhatár, az éppen aktuális állam mindig hűséget követelt a magyaroktól. Nem lett volna gond, hogyha ezt a magyar állam követeli a hűséget, mert hát magyarok magyar államhoz lehetnek könnyű szívvel hűek, viszont nehogy azt gondoljuk, hogy a visszacsatolás is egy sétagalop volt, mert ugyan pár napig rettentően örült mindenki. De amikor a visszaalakuló magyarországi közrendet kezdték bevezetni a visszacsatolt területeken, akkor jöttek a keserű pillanatok, amikor a felvidékieket lebenesi kommunistázták a magyarországiak, és még a közhivatalokban sem nagyon engedték őket be, mert az elmúlt 20 év alatt, tehát 18 és 38 között megrendült bennük a magyarság, és vissza kell őket magyarosítani. Akkor alakult ki az a nagyon csúnya kifejezés a magyarországiak, hogy ők az anyások, de ezt nagyon rossz értelemben mondták. Tehát sok keserűsége volt a elszakított magyaroknak, nem csak amiatt volt keserűségük, hogy elszakították, hanem amikor a legboldogabb pillanatuk volt, mert visszacsatolhatták.
Ahogy írja, 2000 kilométer hosszban majdnem, hogyha körbe megyünk az ország körül,
sőt,
akkor
több is talán.
A határ túloldalán is, meg az itteni oldalán is magyar szót hallunk, önmagunkkal vagyunk határosak. Írja.
Igen, a nemzet önmagával határos.
Hány megyét szabdaltak szét?
Több megye, mint amennyi jelenleg Magyarországon van. Hosszú a sor, hogyha elkezdjük mondjuk nyugaton, Sopron megye, Moson megye, Győr megye, egy időben Győr, Moson, Sopron megyét úgy emlegették, hogy ideiglenesen egyesített vármegyék. Komárom megye, Esztergom megye, Hont, Nógrád, Gömör, Kishont, Abaújtorna, Zemplén, Szabolcs, Szatmár, Bereg, Bihar, Arad, Csanád, Bács-Bodrog, Baranya, Zala és Vas megye. Ezek mind megcsonkított vármegyék.
És hogyha innen nézzük, akkor megvilágosodik azért Trianon igazi gonosz politikai szándéka. Olyan országokkal legyen Magyarország körbevéve, amelyek mind gyarapodtak a történelmi Magyarország területével, ezért mindig is van félnivalójuk.
Így van. Olyan környezetben legyen beágyazva a maradék Magyarország, hogy ne találjon szomszédos partnert magának. A térségnek a nemzetei nem a térségben keresték maguknak a szomszéd nemzettel a baráti kapcsolatot, hanem mindig a térségen kívül a szomszéd nemzet ellen.
És mit mutatnak a mai lépések? Lehet-e igazán ilyen körülmények között valódi, sikeres nemzetpolitika, amelyet ugye nagyon sokszor hangsúlyoz a jelenlegi magyar kormány? Márciusban részt vett, hogyha jól tudom, Durai Miklós is a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának ülésén, amelyen az alkotmánytervezetről beszéltek, amelyet húsvéti alkotmányként emlegetnek, de itt, ahogy megérkezett, azt mondta, hogy maga úgy nevezni, hogy áprilisi.
Hogyha áprilisban lesz elfogadva, akkor nyugodtan lehet áprilisi alkotmánynak, pontosan áprilisi alaptörvénynek nevezni, és ezzel 1848 áprilisi törvényekre utalunk vissza, amelyek szintén nagyon fontos törvények voltak, hiszen azokkal a törvényekkel állt helyre nagy részt a magyar függetlenség.
Szóval a sikertelensége a nemzetpolitikának eleve kódolva volt Trianonban, vagy meg lehet ezt törni?
Nehéz megtörni, mert a trianoni konstrukciónak a fenntartásában, de a második világháború után kialakult helyzetnek a sérthetetlenségében az egész nyugat érdekelt tulajdonképpen. Hát azért nem lehetett az Európai Unióba való belépéskor napirendre tűzni például a benesi dekrétumoknak a felülvizsgálását, a jogfosztó dekrétumoknak a felülvizsgálását, mert érdeke fűződik nyugatnak is ahhoz, hogy semmi se változzon abból, ami kialakult a második világháború után. Nem attól való félelem van, hogy esetleg ez háborús konfliktust váltana, hogyha valamit megváltoztatnának. A saját butaságukat titkolják. Az áprilisban elfogadásra kerülő alaptörvény elsősorban annyiban újdonság a korábbi évtizedekhez képest, hogy igyekszik helyreállítani a magyar törvényalkotás és jogrend folytonosságát, illetve hangsúlyos szerepet kap benne a nemzet. Ugyanakkor én úgy tapasztalom, hogy az a tervezet, amelyet jelenleg a Magyarország gyűlés tárgyal, az nem megfelelőképpen tesz különbséget a nemzet az állampolgár között, és az állampolgárt egy olyan politikai nemzet kategóriában nyilvánítja, amelynek következtében mindazok, akik nem magyarországi állampolgárok, azok gyakorlatilag politikailag hontalanná válnak. Tehát mindenképpen a tervezetben, még a végső szavazás előtti időben módosítani kell a szóhasználatot. Pontosabban kell megfogalmazni. Én ki is dolgoztam javaslatot, és most, mikor ez a műsor elhangzik a rádióban, már mindazoknak a magyarországi politikusoknak a kezében lesz, akik befolyásolhatják ennek a törvénynek a minőségét.
Durai Miklós legutóbb megjelent könyve a Megvalósult Elképzelhetetlen című válogatáskötet az 1986 és 2010 közötti időben a trianoni békediktátum okán született. A politikus írót Perjés Klára kérdezte.